Második álom. Fújtam egy nagyot a lencse objektív felé. A porszemek akkor sem jöttek le. A robusztus fényképezőgép még az 1800-as évek végéről származott. Nem csoda hát, hogy lemezes fényképezőgépnek számított. A fény az előlapra szerelt objektíven keresztül lép be, amit épp portalanítani igyekeztem. A harmonikás oldalú sötét kamrába, és érje el a gép hátoldalát, ahol az üveglemez helyezkedik el. A fából készült, kerekeken álló állványa szinte egy asztalra hasonlított. Mivel a fújás nem segített, elővettem a zsebkendőmet, és azzal töröltem meg a lencsét. Nem tudom, miért is tettem, talán szokásból, mert ezzel a géppel úgysem lehet felvételt készíteni. Először is fényérzékeny lemez kellene hozzá, ami valószínűleg nincs is a padláson. Mert a padláson voltam. Azt a gerendák kúpszerű állása és a körülöttem lévő rengeteg kacat is bizonyította. De lehet, hogy valamikor stúdióként is használták, mert még ott porosodtak a világító lámpák, a karos székek, fiókos komódok és a többszínű vászon, amelyet kiszoktak feszíteni háttérnek. A komód mellett a padlón nagy kupacban hevertek a korabeli napi és havi lapok. Nyitogatni kezdtem a fiókokat. Érdekelt, hogy találok-e régi fotókat, amelyeket még itt készítettek. Szerencsémre az egyik fiók tele volt ilyesmivel. A kötek tetején egy 19. századbeli családi fotóra leltem. Onnan tudom, mert az anyuka képen fűzőt viselt a ruhája alatt. A két szülő mellett 5 gyermek is pózolt. Ruházatokról ítélve a város épp középréteghez tartoztak. Kezembe vettem egy köteget, és visszamentem a lemezes fényképezőgéphez. Meg akartam nézni, mekkora üveglemez fér be a hátuljába, és működőképes-e. Belenéztem, és elkattintottam a zárkioldót. Hirtelen sötét lett. Mire kivilágosodott, egy homályos, keskeny nappali szoba tárult elém. Más időben és más helyen találtam magam. Egy piros bársonyos karos székben ültem. A polcokon könyvek sorakoztak, a kandallóban égett a tűz, de mégis hideg volt. Kezemben a nemrég készült családi fotót tartottam. Azt nézegettem, és azon gondolkodtam, hogy talán be kellene tenni a többi közé az albumba. Épp hogy felálltam, és elindultam a könyvespolc felé, hogy elővegyem a vaskos, bőrfedelű albumot, amikor hívás érkezett a hálószoba felől. Benyitottam. Ott állt Vivien a szoba közepén harisnyában és fűzőben. A hatalmas hálóágyon nagy kupacban állt a temérdek ruha. A szekrények tárva nyitva, látszott, hogy nem tudja eldönteni, mit is vegyen fel erre az alkalomra. Megkért, hogy húzzam meg a fűzőzsinegét, megtettem, de azért megkérdeztem, minek is kínozza magát ilyen kényelmetlen ruhaneművel. Csak annyit válaszolt, hogy most ez a divat. Visszamentem a nappaliba. A fényképalbumot kerestem a polcokon kezemben fotóval. Most én szorultam segítségre, mert nem találtam az albumot. Gondoltam, megvárom, míg felöltözik és kijön. Ez meg is történt. Felkontyolt hajjal és sötét, nyakig begombolt bokáig érő ruhában jelent meg, mint amilyet a fotón megörökített asszony viselt. Vendégeket vártunk ebédre, Évát és Katalint férjükkel. Amikor megjöttek, a fő téma Éva kép kiállítása lett, mivel egyikünk sem ment el a megnyitóra. Éva elhozott néhány festményt, azok közül, amelyek ki voltak állítva. Mintha tudtam volna, az ebédlő sarkában felállítottam egy festőállványt. Éva egyenként tette fel a képeket, és magyarázatot is fűzött hozzájuk. Részben ismertem Éva művészi világát, mert többször is megfordult nálunk, de sohasem mélyedtem bele festői képességeinek részleteibe. Engem inkább a fotózás, a filmezés érdekelt, de mivel Éva most figyelt rám és érdekelte a véleményem, muszáj volt értékelnem a képeket. Elsőnek egy csendéletet tett fel az állványra, egy gyümölcsel teli tálat ábrázolt. Központi elhelyezése és egyszerűsége nem ragadott meg különösen. Nem szóltam semmit, csak bólintottam, az asszonyoknak tetszett. A másikat már valamivel jobbnak találtam, realisztikusan festett tájat örökített meg. A kompozíció és a színek megválasztása is tudatosan történt. Éva örömére megdicsértem. A harmadik egy idillikus falusi udvart mutatott be. A gazdasági épületek mellett a háziállatok és a háziasszony szorgoskodása volt a téma. Ezen a festményen Éva már a harmadik dimenziót is igyekezett bemutatni. Az épületek hosszan benyúltak a képbe, és fényben, színekben is jelezték a mélységet. A következő a modern festészet felé hajlott. A színek összefolytak, nehezen lehetett kinézni, mit is ábrázol. Csak amikor Éva elmagyarázta, hol látható a madár feje, szárnya, teste és a farka, akkor jöttem rá, hogy egy kolibri madár csapkod a szárnyával egy virág felett. Senki sem tudott ehhez a festményhez hozzászólni. Elfogadtuk Éva magyarázatát. Én különben sem vagyok annak a híve, hogy a bemutatott képet magyarázni kell. Viszont az utolsó képtől, amelyet elénk tett, elállt a lélegzetem. Mindjárt arra gondoltam, hogy még nem találták fel a színes fotót, mert a realisztikus kidolgozása arra hasonlított. Megdöbbentem, annyira élethű volt. Arccal felénk forduló alvó lányt jelenített meg. Mezítelen testét ágyék a környékén fehér selyem takaró fette. Emiatt nem hatott erotikusan, viszont bemutatta a női test szépségét. Mindannyian szó nélkül gyönyörködtünk a festményben, és ekkor hirtelen dolog történt. A lány megfordult. Ruhátlan hátát tárta elénk. Erre a mozdulatra kitört a gyanakvás, és mindenki kérdően Évára nézett, ő pedig csak annyit mondott, ez a jövő. Újra a padláson, a nagy fényképezőgép előtt álltam. Szívesen maradtam volna még abban a társaságban. Gondoltam, ha újra elkattintom a zárkioldót, visszatérek oda. De nem. Az erdő szélén álltam. Előttem egy török sapkás, piszkos, rongyos gúnyát viselő gyerek állt. Integetett, hogy kövessem. Elindultam utána. Néhány lépésnyire patakált autónkat. Medre mély volt. A túlsó partjára egy fatörzsön kellett átkelni. A gyerek gond nélkül átment rajta, és várta, hogy én is megtegyem. Nem szívesen, de utána mentem. Széttárt karokkal, egyensúlyozva, szerencsésen áttértem. Gondoltam, a fiú megvár, és végre megtudhatom, hová megyünk. Figyelte, hogy jövök-e. Amikor átértem, továbbfutott, és újra integetett, hogy kövessem. Vége láthatatlan gyümölcsösbe kerültem. Mindenütt csupa kajszi barack. A gyümölcsös végén magas kőkerítéssel zárt udvar és épületek álltak. Az udvaron gyerekek játszottak, asszonyok sűrögtek. Ruhájukból ítélve törökök lehettek. Ezt már gyanítottam, amikor a gyereket követtem, mert neki is fez takarta a fejét. Idős férfi tradicionális salvare kameez öltözékben. A salvare egy lengenadrág, a kameez pedig egy hosszú felső. Ebben jött ki elém az udvarba. Erre az asszonyok visszahúzódtak a lakosztályba. Kezet fogtunk. Abdi Agának hívták. Ő volt a család legidősebb férfi tagja. Talán barackot szeretne venni? Szólt kedvesen. Hirtelen nem tudtam, mit válaszolni. Közben ő elmondta, hogy ebben az örmény tartományban termelik a legtöbb kajszi barackot a világon. Ennek hallatán érdekelni kezdett a dolog, mert szívesen megiszom a barack pálinkát. De feltételezni sem mertem, hogy a törökös öltözék ellenére itt az iszlám megengedné az alkoholfogyasztást. Gyere, megiszunk valamit, szólt végül, és az egyik épület felé invitált. Bólintottam. Nem ártott volna egy kevés tea sem. Egy alacsony, lapos tetővel borított épület előtt megálltunk. Gondoltam, hogy tágas nappaliba jutunk, de amikor Abdi kitárta az ajtót, sötétség tárult elém. Abdi Aga figyelmeztetett, vigyázz, lépcső! Az ajtó mögött nagy, téglalap alakú lyuk tátongott. Abban vezetett a lépcső lefelé. Vendéglátóm előre ment, hogy mutassa az utat és megvilágítsa a lépcsőket. Itt volt a tágas helyiség, amire számítottam, csak nem szoba, hanem barlang formájában. A misztikus megvilágítás mellett enyhe füst, halk orientális zene, és nem hittem az orromnak, erős alkoholszag keveredett. A padlót több rétegben puha szőnyegek borították. Két oldalt a barlang falát vörös, nagyméretű díszfüggöny takarta. Azon lógtak a janicsár puskák. Alatta néhány kerek, selyempárnán ülve török és néger zenészek muzsikáltak. A látvány színpadias benyomást keltett, azt hittem mindez számomra készült. Abdi levette lábbeliét és a szőnyegre lépett, én is követtem. Párnákat is találtunk, leültünk. A zene valamivel erősebb és ritmusosabb lett. Az egyik függöny mögül előjött Mata Hari, a híres táncos nő. Fehér, átlátszó arcfátyolt, dízes melltartót, lila íriszfátyolt és oldalt mélyen kivágott rázószoknyát viselt. Testét a melleitől a combjáig gyöngyök díszítették. Magasra emelt karjaival és kifinomult új forgatással kezdte az elbűvölő táncot. Az előadás közben egy fiatalabb táncos lány szolgált ki bennünket. Azt hittem teát kapok, de nem. Amikor beleszagoltam, barack pálinka volt. Csodálkozva néztem Abdiagára, mintha gondolatolvasó volna, megint meglepett válaszával. Mi gregoriánusok vagyunk, majd folytatta. Mata Hari a lányom. Hollandiából költöztünk ide, mert itt jó barack pálinkát lehet készíteni. De hol? Kérdeztem, mert az is érdekelt. Az előadás után megmutatom azt a nevezetességet is. A kiváló táncmutatványt hosszan megtapsoltam. A lány arcán láttam, hogy elégedett a fizetséggel. Többször is meghajolt, majd eltűnt a függöny mögött. A fiatal lány még egyszer töltött, lassan iszogattam a nedűt. Abdi utasítást adott, hogy hívják ide a lányát. Úgy vélte, jó, ha ő is velünk tart a laboratóriumba, mert ő úgy nevezte a desztilláló szobát. Kis idő múlva megjelent Mata Hari, alig ismertem rá. Széles karimájú kalapban és sokrétű fehér pliszírozott hosszú ujjú ruhában. Csak az arcát és a tenyerét láthattam újra. Eléggé lehangoló volt, hiszen pár perccel korábban még félmeztelenül táncolt előttem. Két nő testhez álló fekete ruhában géppisztollyal a kezében kísérte. Így lett a bűvöletből szorongás a lelkemben. Mi ketten Abdival előre mentünk, Mata Hari pedig utánunk a nők kíséretében. A barlang mélyén Abdi kinyitott egy ajtót. A félelem vett rá, hogy előre menjek. Ez lett a vesztem. Amikor átléptem a küszöböt, újra a padláson a fényképezőgép mellett találtam magam. A fénykép köteg, amelyet a fiúkban találtam, ott állt a nagy gépen. Nézegetni kezdtem a képeket. Közöttük volt még mindig a 19. századbeli családfotó, valamint az Abdiagáihoz hasonló népes családfotója. Ha valami köze van ahhoz, hogy hová repítsen a régi fényképezőgép, akkor olyan fotót kell találnom, amely jelzi a következő utazást. A soron levő fotón cirkuszi erőművész állt, dagadó izmokkal. Két pici gyereket tartott a hón alatt, így módon fitogtatta erejét. Ez a kép nem érdekelt. Néhány korabeli aktfotó következett. Klasszikus balettpózokat az ékkártét jelentése szétterpeszteni, és krozét jelentése keresztezni igyekezett megörökíteni a fotós. Emellett egyedi beállításokkal is kísérletezett. Az a természetes beállítás volt a legsikeresebb, ahol a nő kanapén ülve nézi magát a tükörben. A sorozat elfogadható fotókból állt. Azért szerettem volna képeslapszerű tengerparti fotóra vagy luxus szállóra, de leginkább valami olyanra akadni, ami a jövő lehetőségeit tárná fel. Talán sokat is vártam el egy 19. századi házi fényképésztől. Végül a kezembe került egy olyan képeslap, amely magas tömbházakat mutatott be. Az épületek egymással szemben álltak, köztük rendezett pázsit virágokkal és padokkal. Az egész látvány nagyon hasonlított a 20. századi város széli lakótelepekre. A képeslap hátulján a helyiség nevét kerestem, nem találtam semmit. Ez a kép talán nem a múlté, hanem a jelen felvétele. Ennek tudatában nyomtam meg a zárkioldót a fényképezőgépen. Nagy meglepetésemre az épületek közt a padon találtam magam, mély csend vett körül, sehol sem láttam senkit. Az épületekből nem hallatszott gyerekzsivaj vagy felnőttek közti lárma. Semmilyen hang, semmi. Ez egy kicsit megrémített. Talán csak nem vagyok radioaktív környezetben, ahonnan kimenekítették a lakosságot. Messziről a legtávolabbi épület mögül egy apró piros pont jelent meg, amely nagyon gyorsan közeledett, és ezáltal növekedett. Valami jármű lehetett, nem vette figyelembe a pázsiton kialakított kanyargós utakat, hanem egyenesen felém tartott. A jármű, most már biztosan tudtam, úgy néz ki, mintha valamelyik sci-fi filmből röppent volna elém. A talaj felett szárnyaló motor környezetbarát elektromos meghajtású hangtalan jármű volt. Egy személy ült rajta. Hogy ki lehetett, nő vagy férfi, addig nem tudhattam meg, míg hozzám nem ért. Ruhája csak egy árnyalattal volt világosabb a piros színű motornál. Vékony, egyrészes, testhez álló tapadóanyagból lehetett, mert még az ujjait is beborította. Hogy túlszárnyalja az egyszerűséget, a felöltő tervezője sárga csíkokkal alakította ki a testrészeket. A gép megállt, és a vezetője levette a sisakját. Hosszú hajú szőkenő volt. Nem tudtam, mit is csodáljak meg először, a nőt, vagy a különleges lebegő járművet. A nő nem várt arra, hogy válasszak. Egyszerűen intett, hogy üljek a gépre. Ő felvette a sisakot, én felültem, átöleltem, és a jármű elindult. A motoros visszaindult, ahonnan jött. Az épületek vége láthatatlan sokasága mellett suhantunk el. Egy pillanatban a nő a járművet az egyik épület felé irányította, de nem csökkentette a sebességet. Neki megyünk, villant át az agyamon. Úgy döntöttem, leugrok a motorról, de a vezető hasán összekulcsolt kezem nem engedelmeskedett. Teljes sebességgel nekifutottunk az épületnek. Nem történt semmi. A motor egyszerűen átment rajta. Új, más környezetbe kerültem. Az épületek, amelyeket az előbb láttam, illúzió volt. A betolakodóktól védte a mögöttük lévő területet. Széles és magas aluljáróba jutottam. Több gyalogost és járművet is láttam. A járművek és a gépek hasonlítottak arra, mint amellyel jöttem. Csak nagyságukban és színben különböztek. Az aluljáró végén magas, oszlop alakú épületek álltak, a földszintjükön különböző üzlethelyiségek sorakoztak. Felettük villogó reklámok jelezték az áru fajtáját és minőségét. Különben teljes csend honolt az egész területen. Az utca és az épületek anyaga tele volt fémmel és műanyaggal, ezért nagyon különbözött a megszokott építkezési formától. A járókelők között feltűnően sok nőt láttam. Legtöbbjük hasonló testhez álló öltözéket viselt, mint a motoros lány, aki idehozott. Némelyik színében vagy épp a csíkos mintákban különbözött. A nők nem álltak meg a egymást üdvözölni vagy beszélgetni. Mindenki ment a maga útján, vagy épp nézelődött a kirakat előtt. Az egyik kirakatban egy űrhajó belseje volt látható. Egy hiányos öltözékű lány aludt benne. Körülötte az űrhajó berendezése lassan forgott, de a nő mindig ugyanabban a helyzetben maradt, valamit reklámozhatott. A másik helyen a modell ruhájának szabása és színe változott percenként. Rajta vettem észre, hogy klasszikus ruhát is lehet még viselni. Farmert, sortot és lenge poncsót értek ezen. Az üzletek előtt jobban megfigyeltem a járókelőket. Újra és újra csak nőkkel találkoztam. Aki nem volt nő, annak az arcáról és testalkatáról tudtam, hogy android. Felmerült bennem a kérdés, hol lehetnek a férfiak? Már föl akartam tenni ezt a kérdést szótlan kísérőmnek, amikor agyamból kipattant a válasz. Nem kellenek. Csak háborúkat és erőszakot hoznak magukkal. Ez a tudat megrémített. Lehet-e olyan világ, ahol nem kellenek férfiak? Önkéntelenül megszületett bennem a felismerés. Újra a padláson voltam a fényképezőgép mellett. Felkaptam a fotókat, és ki akartam keresni azt, amely az előbbi helyre vezetett. De csak egy cédulára bukkantam, amelyre díszes betűkkel a következő volt írva. Ismered az aranyhalacska meséjét a három kívánsággal?